Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. Szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy ezt a pici gyermeket idehoztátok, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18., 19. és 20. versetben olvashatjuk. Jézus Krisztus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, ezekben az ünnepi pillanatokban szeretnék egy másik igeverset is még felolvasni, mint egy útravaló is a pici babának, amit ugyan ő most még nem ért, de majd, hogyha olyan nagy lesz, és annyira értelmes lesz, hogy ő is tudja majd, mit jelent, akkor elmondhatjátok neki. Ez az igevers Ézsaiás könyvében található a 49. fejezet 16. versében, ahol az Úr a következőket mondta: íme, tenyerembe véstelek be. Keresztények között ismerős az a kép, amely egy emberi felsőtestet fejet ábrázol, méghozzá úgy, hogy benne van két hatalmas kézben. Ez a két hatalmas kéz körbefogja, tartja az embert. Az ember az atyai kézben, védettségben, elrejtettségben, biztonságban, melegségben, mint a gyermek az édesanyja ölében. Csodálatosan kifejezi ez a kép, hogy mi emberek mi mindent kapunk az atyai kézben. Ez a mostani ige, amelyet Ézsaiás könyvéből olvastam, azonban még többet elmond erről a kézről. Azt tudjuk meg, hogy az Úr nem csak a kezei között tart bennünket, hanem bele is vésett a tenyerébe. De mit jelent vajon ez? íme tenyerembe véstele. Hogyan értik ezt? Amit a tenyérbe vésnek, az először is mindig szem előtt van. Azt újra és újra látjuk, és ezért nem lehet elfeledkezni róla. Vagyis ez azt is jelenti számunkra, hogy Isten így tart számon bennünket, hogy ő nem feledkezik el rólunk, mint ahogy ott az Ézsaiás könyvében, a folytatásban olvashatjuk is, hogy még ha az anya el is feledkeznék a gyermekéről, én nem feledkezem el rólatok. Számon tart bennünket. Számon tartja ezt a pici kis gyermeket is. Íme tenyerembe véstelek. Ebben azonban az is benne van, hogy hogyan tart az Úr számon bennünket. Így, hogy a tenyerébe vésett. Nem csak egyszerűen a tenyerébe írt, hiszen ha valamit odaírunk mondjuk golyós tollal, akkor ezt le lehet mosni, le lehet dörzsölni onnan, el lehet szüntetni onnan. De ha valamit belevésünk, akkor azt már sokkal nehezebb, vagy ha igazán belevésik, nem is nagyon lehet onnan eltüntetni. Még többet is mond számunkra ez a szó, hogy bevéstelek a tenyerembe, mert ez, hogy bevéstelek, ez fájdalommal jár, ez szenvedéssel jár, hiszen sebet kell ejteni. Igen, valakinek szörnyű sebeket kellett elszenvednie a kezein, a lábán, helyettünk, érettünk, miattunk. Jézus Krisztus volt az, Isten ezt szülött fia. Ennyire szeret bennünket az Isten. Így vésed be minket a tenyerébe, és azért szüntelenül emlékszik ránk, számon tart, ahogyan hallottuk is, de azt is tudjuk az ígéből, hogy viszont nem emlegetés, nem tartja számon a vétkeinket, azokat a vétkeket, amelyeket mi bűnbánó szívvel odavittünk hozzá, megvallottunk neki, és kértük az ő bocsánatát. Ezért lehet a szívünk fele békességgel, ezért gondolhatunk igazából reménységgel a jövőre, ennek a pici gyermeknek a jövőjére is. Ezért gondolhatunk reménységgel. Íme tenyerembe véstelek be, mondja az Úr. Ő nem feledkezik el rólatok, a pici életről sem, ti se feledkezzetek el rólak sose. És tanítsátok meg erre ezt a picin lányt is. Beszéljetek neki ennek az Úrnak hatalmas tetteiről, szeretetéről, hogy majd, ha felnő, majd, ha megérti, akkor hadd adhasson ő is hálás szívvel választ Istennek, hadd bízhassa ő is rá az életét. Isten áldjon meg ebben benneteket, adjon nektek bölcsességet az ő neveléséhez, és vezessen benneteket. Ámen. Most pedig két kérdést intézek hozzátok, mi pedig állva hallgatjuk meg ezeket a kérdéseket. Válaszoljatok őszinte lelkismerettel és hallható szóval erre a két kérdésre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten bevetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk, adjon erőt nektek ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tarthassátok. Most pedig valljuk meg együtt, ami Úrunkba vetett hitünket, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában,
mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztén anyaszentek háza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel magasztalunk most téged ezen az Isten tiszteleten, elsősorban ezért a kicsin gyermekért. Köszönjük neked azt, hogy megajándékoztad bele szüleit, családját. Köszönjük, hogy megtartottad őt. Köszönjük, hogy az édesanyával is vele voltál az életadás nehéz pillanataiban. Áldunk is magasztalunk azért, hogy te kész vagy e kisgyermeket is a szövetségedbe fogadni, hogy ő is megismerhet téged, mert te kijelentetted magad. Köszönjük azt, hogy a szülei idehozták őt. Köszönjük, hogy figyelnek reád, hogy szeretnének benned igazán bízni. Kérünk téged, segítsd őket, hogy valóban gyermeki bizalommal tudjanak reát hagyatkozni, és ezt a kicsi kis leánykát is így tudják letenni a te kezedbe. Áld meg őket, kérünk, benned való örömmel, békességgel, bölcsességgel. Segítsd őket, hogy úgy foghassák a kicsi leány kezét, úgy irányíthassák, amíg ez rájuk van bízva az ő lépéseit, hogy megismerhessen téged. Ő is. Urunk Istenünk, maradj velük, kegyelmeddel, szereteteddel, kérünk a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Andrea, Beatrix, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére.
Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 134. zsoltárunkat keressük meg. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három versével. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat szívan. Amikor a harmadik verszakot énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most gondoljunk különösképpen is, és elsősorban is a kis Andreára.
fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva található Mózes második könyvében, Mózes második könyvének 14. fejezetében, a 14. fejezet első 22 versében, eképpen. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pi-Hahirót előtt, Migdol és a tenger között, Baál-Cáfón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, és így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt és a szolgálatunkból. Befogadott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. 3 ember volt mindegyiken. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait. Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket. A fáraó minden lova, harci kocsia, lovasa és hadereje. És utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pi-Hahirótnál, Baál-Cáfonnal szemben. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat, mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjetek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánok. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderein, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé. És az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé. Az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgy, hogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról, balról falként állt. Hallottátok Istennek írott igéjét, helyünket elfoglalva feleljünk rá imádságban. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, dicsőítünk Téged, és áldunk is. Áldunk azért, hogy kegyelmed oly nagy, hogy tart a kegyelmed, s újra házadhoz jöhetünk. Házadba jöhetünk, hogy halljuk a Te ígédet, azt az ígét, amelyen keresztül élhetünk, megelevenedhetünk. Köszönjük azt a bibliai tanítást, amit a választott nép történtén keresztül ad számunkra. Látod azt, hogy mi is az életünkbe hányszor zúgolódunk, s hogy nem akarjuk észrevenni vezetésedet. Azt nem akarjuk észrevenni, hogy Te őrzöl meg bennünket ellenségeinkkel szemben. Kérünk, hogy adj világosságot, hogy ezeket észrevegyük. Add meg számunkra, hogy mindennapi életünkben veled együtt tudjunk járni. És látod azt is, hogy hányan vagyunk a közösségünkben, a gyülekezetünkben. De ugyanúgy, mint ahogy mi is észrevesszük, Te is látod, hogy vannak, akik betegségből, vagy éppenséggel nem törődömségből, hanyagságból nem tudnak eljönni vasárnaponként. Imádkozunk értük, hogy add a Te szent lelkedet számukra is, adj gyógyulást, adj megvilágosodást, hogy tudjunk együtt örülni és együtt dicsőíteni Téged. Kérünk most, hogy azt a szent lelket, amelyet a Te fiad által ígértél számunkra, add most közénk, add az ige hirdetőnek és az ige hallgatóinak egyaránt. Kérünk, így légy közöttünk a Te háromszor szent nevedért. Ámen. Énekmondással készüljünk az ige hirdetésére. Énekeljük a 445. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok.
Testvérek, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, Mózes második könyvéből olvasom, az előbb már hallott ige szakaszból, a 14. fejezet 13. és 14. verseiből. Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt,
és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Eddig Isten írott igéje. Nem olyan régen követhették nyomon az érdeklődők két világhírű sakkozó, Lékó Péter és Kramnyik küzdelmét a világbajnoki címért. Az utolsó játszma után az egyik napilapban megjelent egy tudósítás, és ebben a tudósításban, illetve ehhez a tudósításhoz tartozott egy kép is. Lékó Pétert ábrázolta természetesen. És a fotó alatt a következő mondat állt. Hiába kereste a kiutat, az utolsó partiban nem találta meg. És ezzel egy álom, egy dédelgetett álom nem teljesülhetett be. Keressük a kiutat, de hiába. Nem ismerő számunkra is ez. Más körülmények között, más élethelyzetben nyilván. De mi magunk is küzdködünk olykor ezzel. Az Egyiptomból kivonuló zsidó nép körül is szorul a hurok. Azt hallottuk a felolvasott bibliai szakaszból, hogy megérkeznek a vörös tengerből, Isten ugye kihozza őket Egyiptomból. Aztán azt mondja Mózesnek, hogy add tovább a népnek, táborozzatok itt le, ott vannak hát a tenger mellett, illetve a tenger ott van előttük, arra nem lehet tovább menni, körben hegyek meredeznek. És aztán egyszer csak, amikor fölpillantanak, akkor valami nagyon félelmetes látvány tárul eléjük, közeledik az egyiptomi sereg. Jönnek az üldözőik. Merre tovább? Mi lesz most? Itt fogunk meghalni. Bizonyára nagyon tanácstalanul és riadtan tekintgethettek egymásra. Nincs kiút. Se előre, se hátrafelé, se oldalirányba. Vagy mégis? Segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Azaz, ezt így is megfogalmazhatnám, bár talán kicsit különösnek hat, fölfelé szabad az út. Legalábbis abban az értelemben szabad az út, hogy Istenhez az imádság bárhonnan eljut. A Filippi börtön mélyéről is elhatolt Pál apostol és a munkatársa Silás imádsága Istenhez. S földrengés támadt. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében. A földrengés következtében pedig a börtön ajtajai kinyíltak, minden rabról lehult a bilincs, majd pedig a börtönőr és az ő házanépe is, az ő családja is megnyitotta a szíve ajtaját az Úr Jézus Krisztus előtt. Arról pedig az evangéliumokban olvashatunk, hogy abban az időben, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, egy alkalommal, amikor éppen Jerikóban volt, akkor ott a Jerikói út mentén, szélén ült egy ember, Bartimeusnak hívták, vak volt. Sötétség, kiszolgáltatottság, nélkülözés, koldulás. igencsak beszűkültek a lehetőségei. Egyet azonban tehetett, s meg is tette, kiáltott. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Még ebben is meg akarták őt akadályozni. Azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy az ott lévők rászóltak, legyél már csendben. Miért kiabálsz? De ő még jobban, egyre erősebben, erőteljesebben kiáltott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus pedig magához hívta őt, és meggyógyította. Újra látott, és követte az Úr Jézust. Maga az Úr biztat bennünket, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Ott, a Vöröstenger mellett azonban a nép nem csak Istenhez kiáltott, hanem Mózeshez is odafordult. Mit is mondtak Mózesnek? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét? Hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. Elkezdik Mózest vádolni. Figyeljük meg most ennek a vádoskodásnak néhány sajátosságát. Azt mondták többek között, a pusztába hoztál bennünket meghalni. Igaz ez? Hogyha olvassuk Mózes második könyvét az elejétől kezdve, akkor ott a harmadik fejezetben arra is rábukkanhatunk, hogy Isten, amikor ugye Mózes ott az égő csipkebokornál megszólította, elhívta az ő munkatársának, akkor azt mondta többek között neki, hogy ő a népet kimenti Egyiptomból, és elviszi őket egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Ha ez így van, akkor miért tesznek föl ezek a zsidók ilyen kérdéseket? Akkor miért mondják azt, hogy meghalni hoztál ide a pusztába bennünket? Nyilván csalódottak, keserűek, és tele van a szívük félelemmel. És ennek következtében már a helyzetüket sem, s ami történik, azt sem tudják jól, helyesen látni és megítélni. Elvesztik a józan ítélő képességüket. Vajon mi nem látjuk olykor sötétebbnek a helyzetünket? Még a valóságosnál is. Olyankor, amikor mi is ilyesmit élünk át, hogy nincsen kiút. Ezt is mondták. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Mit tettél velünk? Te, Mózes? Miért hoztál ki bennünket? Hát nem Isten tette lehetővé az Egyiptomból való szabadulásukat? Nem Isten hozta ki őket? Nem Isten vezette ott a pusztában is őket? Azt olvashatjuk megint csak az igében, hogy felhőoszlopban ment előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Mégis Mózest vonják kérdőre. S ebből kiderül, hogy vádaskodásuk igazából végső soron Isten ellen irányult. Csak talán nem mertek nyíltan szembefordulni Istennel. Vádoló szavaik, és ez a harmadik, amit itt megláthatunk, mindabból, amit elmondtak, arról is árulkodnak, hogy bár kiáltottak Istenhez segítségért, de a gyermeki bizalom hiányzott a szívükből. Hát ha egyszer Isten azt ígérte, hogy elviszi őket egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, hát akkor nem pusztíthatják el őket az egyiptomiak. Bár már nagyon közel járnak hozzájuk, ugye arról olvastunk, hogy föltekintve ezt látták, de hát az Úr még közelebb van hozzájuk. Bár nem értjük, velünk is van ez így. Hogy ez most miért így történik, és valószínűleg ők sem értették. Nem értették azt, hogy miért nem mehettünk volna nyugodtan tovább. Most miért kellett, hogy az egyiptomiak mégiscsak utánunk jöjjenek. Hát ha már egyszer Isten kihozott bennünket, akkor igazán megtehette volna azt is, hogy zavartalanul vezet bennünket tovább, visz bennünket tovább. De hát hol van a gyermeki bizalom, amelyik azt mondja, hogy bár nem értem, Uram, bár most nem tudom és nem látom, mi a célod ezzel, de ha te ezt cselekszed velem most, vagy ezt cselekszed az én szerettemmel, akkor szeretném tudni tiszta szívből kimondani, hogy akkor így jó, Uram, mert hiszem, hogy te a javamat, a javunkat akarod. Igen, mert hiszen ez a kiúttalanság, vagy hadd mondjam inkább így, hogy látszólagos kiúttalanság, és ez is kiderül az Isten igéjéből, az Isten döntése, cselekvése nyomán támad. Hát ez a helyzet, amelyben most került a zsidó nép. De hát miért zárta Isten így körbe Izrael fiait, hogy előttük a tenger akadály, amelyen nem lehet áthatolni, hátuk mögött az üldöző sereg? Ezt is megtudjuk az igéből. Azt olvastuk azért, hogy megmutassa a dicsőségét a fáraón és egész haderején. Azért, hogy megtudják az egyiptomiak, hogy ő azaz Isten az Úr. És az ilyen helyzetekben derül ki igazán, hogy hol is tartunk mi az Úrral való kapcsolatunkat illetően. De az is az ilyen helyzetekben derül ki igazán, hogy mekkora hatalma van az Istennek, hogy ő valóban mindenható Úr. Mózes ezért fordult a néphez, ezekkel a biztató szavakkal, amelyeket kétszer is hallottunk, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Szükség volt erre a bátorításra, erre a figyelmeztetésre. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Hiszen amikor az ember rádöbben a saját lesújtó helyzetére, hogy nincs kiút, akkor nem egyszer szinte megdermed a rémülettől. Az első nagy ijedelem után viszont hajlamosak vagyunk arra, hogy ide-oda kapkodunk. Hát hogy is lehetne nyugton maradni egy ilyen helyzetben, amikor az ellenség harci kocsai már ott robognak egészen közel hozzánk? Bár úgy érezzük, úgy látjuk, hogy nincs esélyünk a megmenekülésre, de azért mégiscsak tenni kellene valamit. Hát nem lehet, hogy itt most ölvetett kézzel várjuk azt, hogy az egyiptomiak elpusztítsanak bennünket. Mózes pedig azt mondja, hogy egészen más láthatnak meg, nem azt, hogy elpusztítja őket az ellenség, hanem megláthatják azt, hogyan is szabadít meg az Úr ma bennünket, mert ő harcol értünk. Bennünk is hányszor tombol a lázas tenni akarás olyankor, amikor pedig az Úr akar cselekedni. Szent lelke világosságában rádöbbenünk elveszett állapotunkra, arra, hogy elvétettük a célt, hogy nem jó irányba tart az életünk, nyomasztanak a vétkeink, a mulasztásaink, és ebben a nagy mélységben eljut hozzánk az örömhír, az Úrnál van bocsánat, készen van a kegyelem, lehet oda menni hozzánk, a miénk is lehet. És hányszor van, hogy az ember ahelyett, hogy hálás szívvel elfogadná a bocsánatot, elfogadná a kegyelmet, az Isten ajándékait, a helyet elkezd erőlködni, hogy valamiképpen kiérdemelhesse azt. Pedig ebből az ige szakaszból is világossá válik, hogy a szabadítást azt Isten egyedül végzi el. Mint ahogy ugye az új szövetségből megtudjuk, hogy a mi megszabadításunkat, a bűntől való, a gonosztól való megszabadításunkat is ő maga végezte el az Úr Jézus Krisztusban. Ti pedig maradjatok veszteg. Hangzott Mózesnek a szava a néphez. Pedig hát bennünk ott van a kérdés, bennük is valószínűleg ott volt, hogy ne tegyünk semmit. De hát mit tudunk tenni? Azok, akik önmagukat már jól ismerik, akik az Isten világosságába kerülve már látják, hogy kik is ők, azok azt hiszem, hogy nagyon jól tudjuk és érezzük, hogy mi nem tudunk semmit sem tenni magunkért. Azért, hogy az életünk megújulhasson, azért, hogy békességünk lehessen, azért, hogy megváltozhassunk, hogy az önzésünkből, hogy a szeretetlenségünkből kigyógyulhassunk. Nem tudunk semmit tenni. Ha pedig nem tudunk semmit tenni, akkor nem az a legokosabb, hogy megállunk, mint amit itt Mózes is mond a népnek. Vagy talán futva előzzük meg az Urat, avatkozzunk az ő hatáskörébe, esetleg álljuk útját. Tehát hogyan lehetne szükség ott a mi cselekvésünkre, ahol ő már mindent elvégzett? Kinek jutna ugyan eszébe gyertyát gyújtani azért, hogy a déli nyári napsütésnek a ragyogását még fokozza? Ugyanakkor azt is láthatjuk itt a történetből, hogy a nép boldogan rábízhatja magát így ebben az értelemben az Úrra, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg, de aztán hangzanak az Úr szavai Mózeshez, szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Valamit hát ők is tesznek, útnak indulnak, de igazából mi ez az útnak indulás a mi életünkben? Ami hitünk, a hitünk keze, amelyet kinyújtunk a mi Urunk felé, és elfogadjuk a bocsánatot, elfogadjuk a kegyelmet, elfogadjuk az ő ajándékait vele. Az Úr harcol értetek. És így újulhat meg igazán az életünk. Így lesz miénk, lehet miénk az örök élet ajándéka. Olyan csodálatos azonban az, hogy nem csak a bűneinkkel kapcsolatban tapasztalhatjuk ezt meg, hogy az Úr harcol érettünk, hanem fontosan a körülményeinket illetően is, azokat az élethelyzeteket, nehézségeket, nyomorúságokat illetően is, amelyekbe belekerülünk mi is olykor-olykor. Amikor megint csak azt érezzük, hogy nincs kiút, nem tudom, merre menjek tovább. Bezárult előttem minden ajtó. Talán éppen a munkánkkal vagy munkahelyünkkel kapcsolatban élünk át valami hasonlót, vagy családi problémák, feszültségek közepette. Olyan csodálatos, hogy mindig a szemünk előtt lebeghet az, hogy te az Úr harcol érettünk. Így is harcol érettünk. Most pénteken az ifjúsági bibliaórán beszélgetés közben az is szóba került, hogy a középiskolások, most főleg ilyenkorúak voltunk együtt, mit is élnek át, amikor azzal kell szembesülniük, hogy egyre többet várnak el tőlük. Egyre magasabbra teszik a mércét. Ugye most tudjuk, hogy másfajta érettségi lesz majd, ez is szorongást okoz sokakban. Nem kevesen azt érzik, hogy egyszerűen teljesíthetetlen követelmények elé állítják őket. Nincs kiút. Így is át lehet élni, hogy nincs kiút, hogy tehetetlennek érezzük magunkat. Azt is megfogalmazta azonban az egyik fiatal ezen a bibliaórán, hogy ő küzdködve ezzel a problémával végül is megértette azt, hogy ebben sincs egyedül. Ebben is az Úrra bízhatja saját magát. Nyilván, ami a feladatunk, ilyenkor, ebben az esetben meg kell tennünk. Hát az, hogy egy diák tanuljon, szorgalmasan, lelkiismeretesen, az nyilván feladata. Mint ahogy nekünk felnőtteknek az, hogy a munkahelyünkön jó lelkiismerettel próbáljunk meg helytállni. De olyan jó nekünk azt tudni, amit a 127. Zsoltárban olvashatunk, és ami elhangzott ott ezen az ifjúsági bibliórán is, hiszen pontosan ennek a Zsoltárnak az első fele arról szól, hogy Isten kegyelméből eredményt tud nekünk adni, hogy a gondviselés működik. Azaz nekünk nem csak szabadító Urunk van, hanem gondviselő Istenünk is, mennyei édesatyánk, sőt, így is harcol érettünk. Aztán ez a Zsoltár arról is szól, a 127. Zsoltár, hogy hiába az erőfeszítésünk áldás nélkül. Végezzük el a munkánkat természetesen, de az egésznek csak akkor van értelme, ha rajta van az Isten áldása. Enélkül hiába szerezzük meg az anyagi javakat. És ezt hányszor látjuk és tapasztaljuk. Lehet, hogy valaki sokra jutott ilyen értelemben, és mégis tele van a szíve békétlenséggel, szeretetlenséggel. Ez a Zsoltár itt tesz bennünket, akar bennünket józanná tenni, hogy a kemény munka is, a lelkiismeretes munka is valóban hívő tulajdonság. De az is hívő tulajdonság, hogy nem feszítem túl magam, hogy nem a munka lesz a mindenem. Mert tudom azt, hogy Isten kezében vannak az anyagi javak is, tőle jön az áldás is. És ő, ahogyan ott a Zsoltárban olvashatjuk, akár még álmunkban is tud eleget adni, ami megint nem azt jelenti, hogy akkor persze nyugodtan végigaludhatjuk a nappalokat is, és nem kell semmit sem csinálnunk. De azt jelenti, hogyha napközben, amit az Isten ránk bízott, elvégezzük, akkor nyugodtan tehetjük le a fejünket este, és békésen aludhatunk. És elhihetjük azt, hogy miközben mi alszunk, a gondviselés akkor is működik. A hívő ember ezért tud hálásan pihenni is, amikor arra kerül sor. Mert tudja mindezt. Mert Istentől várja az áldást. Nem pedig attól, hogy túlhajszolja saját magát. De jó lenne komolyan venni nekünk ezt, ami küzdelmes mindennapjainkban is, hogy az Úr így is harcol értünk. Csak ne felejtsük el azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. hogyha így tudjuk fogadni az Úr szabadítását, hogy ahhoz nem akarunk semmit hozzátenni, hanem hálás szívvel elfogadjuk a kegyelmet. És aztán így tudjuk rábízni magunkat az ő gondviselő kegyelmére. Akkor mi is megtapasztalhatjuk azt, amit a zsidó nép ott, akkor is, a Vörös-tengernél, meg később is, a pusztai vándorlása során. Amit az egyik dicséretünk így fogalmaz meg, hogy az Úr sasszárnyon hordozott. Hogy ő volt az, aki a bajok között is védett, átölelt, gondoskodott rólunk. Bár csak így tudnánk boldog szívvel énekelni ezt a dicséretet, amelyben ezek a szavak benne vannak, áldani a mi Urunkat, megtapasztalva és átélve mindezt. Meglátva ott a vele való közösségben, hogy mikor minek van az ideje. Hogy amikor ő akar cselekedni, akkor ne akadályozzuk ebben. Amikor viszont nekünk kell lépnünk, és nekünk kell megtennünk valamit, akkor engedelmes munkatársak és szolgák legyünk az ő kezében. És akkor előttünk is szétnyílik a tenger. Lehet, és valószínűleg nem a szószoros értelemben nyílik szét a tenger, de megláthatjuk, hogy Isten hogyan tud bennünket csodálatosan vezetni, vinni előre, egészen addig, amíg eljutunk a célig. Ámen. Dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első és az ötödik verseit ennek az énekünknek. 236. dicséretünk első verse így hangzik: mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem csak ott akkor a választott nép ismerhetett meg téged úgy, mint szabadító urat, hanem mi is átélhetjük a te szabadításodat. Köszönjük neked most is az Úr Jézus Krisztus egyszülött fiadat, akit azért küldtél el, hogy megnyílhasson az út hozzád, hogy általa bocsánatot kaphassunk, mint azok, akik bűnbánó szívvel borulunk oda eléd. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te megmutattad a vándorló népnek is ott a pusztában, hogy a szabadítás után sem hagyod őket magukra, hanem te vagy a gondviselőjük. Köszönjük, hogy ők is megtapasztalhatták, de mi is megtapasztalhatjuk, hogy te harcolsz érettünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért a végtelen szeretetért. És bocsásd meg, hogyha még nem is látjuk igazából azt, hogy mit is tettél értünk, hogyha még nem döbbentünk erre rá, de úgy könyörgünk is azért, hogy akkor hadd láthassuk meg, hadd érthessük meg, hogy a szívünket hadd járhassa át, és rendíthesse meg ez a nagy-nagy szeretet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy nekünk ne csak vegetálnunk kelljen itt ezen a földön, hanem olyan életet élhessünk, amely életből igazi szeretet, világosság, öröm, kiegyensúlyozottság derű, árad. Urunk, köszönjük neked, hogy most tanítottál bennünket, figyelmeztettél bennünket, talán újra, biztos vannak közöttünk olyanok, akik így hallották az igét, hogy a te szabadításodat, a te megváltó munkádat, azt hittel, kegyelemmel el lehet fogadni, hogy ahhoz semmit nem lehet, és nem is kell hozzátenni. Köszönjük, hogy te mindent elvégeztél, hogy ott a Golgotai kereszten Jézus Krisztus szájából elhangozhatott ez a szó, elvégeztetett. Köszönjük, hogy ezért kerülhetünk mi veled személyes kapcsolatba, közösségbe, és azért is áldunk és magasztalunk, hogy ebben a közösségben azok, akik igazán bíznak benned, átélik, hogy te napról napra gondjukat is viseled. Urunk, most azért imádkozunk, vésd a szívünkbe ezt a néhány szót, hogy te harcolsz érettünk. S bárcsak mi pedig készek lennénk a hit nemes harcát megvívni. Bocsáss meg, hogy sokkal inkább megvan bennünk a készség, még talán most is arra, hogy egymással vitatkozzunk, hogy a saját igazunkat bebizonyítsuk, hogy egymással, egymás ellen harcoljunk. De köszönjük neked, hogy tudhatunk arról, hogy van egy szép, egy nemes harc, és csak ebbe a harcba érdemes belekezdeni, és ezt a harcot érdemes végigküzdeni. És köszönjük, hogy ebben a harcban te ott vagy mindig. Hogyha mi a tekintetünkkel keresünk, ha felnézünk, akkor nem csak azt láthatjuk meg, hogy közeledik az egyiptomi sereg, hogy közeledik az ellenség, hogy előttünk talán egy hatalmas fal húzódik meg, vagy nagy akadály tornyosul, hanem megláthatjuk minden mögött a te szeretetteljes arcodat is. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne felejtsük el ezt soha, hogy te kész vagy hordozni bennünket, hogy te számon tartasz bennünket. Kérünk, segíts, hogy a mindennapjainkat így tudjuk megélni. Áldunk és magasztalunk igédért, és most szeretnénk imádságunkban eléd hozni a betegjeinket, a bajban lévőket, azokat, akik talán most szenvednek ettől, hogy nincs kiút. Urunk, könyörülj meg rajtuk is, hogy hadd láthassák meg, hogy mégiscsak van kiút, hogyha előre-hátra, oldalirányba sem erre sem lehet tovább menni, akkor sincs még mindennek vége. Így imádkozunk értük, így imádkozunk egész gyülekezetünkért, közösségünkért, egyházunkért, és népünkért is. Hogy bárcsak ők is döbbennének rá erre, hogy nincsenek magukban, hogy te ott vagy mindenek fölött, és hogy ők is odafordulhatnának hozzád, s a te ajándékaidat, áldásaidat átvehetnék. Kérünk téged, áld meg a napunk további részét, csendességgel, ráfigyeléssel továbbra is. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk most az Úr Jézus Krisztusnak való imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg néhány fiatal testvérünk énekszolgálatát. Várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Egy hét múlva, október 31-e, és úgy gondolom, hogyha egy református ember meghallja ezt a dátumot, akkor nyilván tudja, hogy mit kell kapcsolni ehhez a naphoz. Reformáció ünnepe lesz. Ezért azon a vasárnapi istentiszteleten az Úrnak szent asztalát is megterítjük, és így készülünk már most a következő napokban is a vasárnapi istentiszteletünkre, tehát a hétfői, csütörtöki és pénteki egyébként szokott alkalmaink helyett most bűnbánati előkészítő istentisztelet lesz. Tehát hétfőn, csütörtökön és pénteken este a 6 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartunk, most már lent a gyülekezeti termünkben. Természetesen emellett szerdán 9 órai kezdettel megtartjuk a nyugdíjas délelőttöt, és pénteken 5 órai kezdettel a konfirmációi előkészítő órát. Szintén egy hét múlva, vasárnap délutánra hívjuk a testvéreket imaórára, tehát 31-én délután, a reformáció napján délután 4 órai kezdettel együtt imádkozunk, erre is lehetőség lesz. Gyülekezetünkért, az éppen aktuális ügyeinkért, illetve gyülekezetünkön belül egymásért, és azokért is, akik még nem tartoznak a gyülekezetünkhöz. Hirdetem már most, hogy november 7-én, ez egy vasárnap, délután 4 órakor pedig szeretetvendégséget tartunk. Erre a szeretetvendégségre érkezik hozzánk egy előadó is, aki egy nagyon izgalmas kérdésről, az eleve elrendelés, szabad akarat kérdéséről tart itt előadást. Tehát november 7-én délután 4 órakor kerül sor erre a szeretetvendégségre. Már most kérjük a testvéreket, nyilván főleg az asszonytestvéreket, hogyha lehet, egy tányér süteménnyel járuljunk hozzá ez az alkalomhoz. Szeretném kérni azt, hogy azok a testvérek, akik felnőttként konfirmálni szeretnének, azok istentisztelet után egy néhány pillanatra maradjanak itt. Én már tudom, hogy van erre igény, mert vannak olyan testvérek, akikkel már beszélgettünk erről. Most csupán azt szeretném felmérni, hogy melyik este az a hétnek melyik estéje, amikor reménység szerint mindenki el tud jönni, mármint aki szeretne ezen részt venni, és akkor tudnánk tartani így ezt a felnőtt konfirmációi előkészítőt. Ha Isten is éltet bennünket, akkor jövő nyáron is szeretnénk gyülekezeti csendes hetet is szervezni, illetve ilyen héten együtt lenni. Kérjük a testvérek segítségét most abban, hogyha tudunk valahol az ország területén, lehetőleg egy kicsit azért közelebb hozzánk, nem a legtávolabbi ponton, olyan helyről, ahol 60-70 személy, tehát ennyien egy ilyen közösség, együtt lehetnénk, tehát szállást kaphatnánk, illetve van olyan helyiség is, ahova beférünk ennyien, hogy a közös alkalmakat ott megtarthassuk, akkor tessenek segíteni nekünk ebben, hogy megtaláljuk a jövő évi csendesetünknek a helyét. Hirdetem azt is, hogy a Kamaraerdei idősek otthonában, ahol istentiszteletet szoktunk tartani, vagy ahol szintén tartunk istentiszteletet, most a ránk következő napokban evangelizáció lesz. Aki megteheti, aki ráér délután 4 órától 1 óra hosszára, azt szeretettel várjuk. Hadd mondjam azt, hogy én reménység szerint autóval megyek ki, és szívesen elviszek bárkit. Tehát, hogyha valaki szeretne kijönni, vagy ki tud jönni, akkor jelezze nekem, és akkor megbeszéljük, és együtt kimegyünk. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Most különösképpen is a gyermeket nevelni Isten félelmében, illetve a keresztény otthon a nő helyzete a Szentírás szerint című könyveket. Illetve a karácsonyra is tekintettel részletre is kapható Calvin János tanítás a keresztény vallása című műve és a kétkötetes keresztény bibliai lexikon. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Ágyélán András Sándortól, aki 1943. január 18-án Nagyszalontán született, és ezesztendő október 8-án Budaörsön hunyt el, illetve ugyancsak most a napokban kísértük utolsó földi útjára Strasser Ferencet, aki 1930. április 17-én Udvariban született, és ezesztendő szeptember 27-én Budaörsön hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet, megvigasztalódást gyászoló testvéreinknek. Végül az adakozás lehetőségét említem, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Talán tudjuk már, de azért hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy a diakóniai feliratú perseinkbe lehet tenni az építkezésünkre szánt adományokat lent az alapsorban, a pincerész, ben szeretnénk kialakítani gyülekezeti konyhát, illetve gyülekezeti mellékhelyiségeket és még egy csoportszobát, hiszen a gyülekezetnek az élettere azáltal kisebb lett, hogy itt a templom szintjén kialakítottuk a segédlelkész, illetve a beosztott lelkész lakást.
Ezért van szükség erre a további terjeszkedésre, melyet ott a pincében tudunk megtenni. Tehát adományokat erre a célra a diakóni feliratú persejbe tehetünk. Most pedig a 393. dicséretünket énekeljük el mind a két versével. 393. dicséretünk így biztat bennünket, ne csüggedj el kicsin sereg, ha rád szúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!